Most következő műsorunkban Csegezi Mária beszélget Szoliva Gábriel ferences szerzetessel a nemrégiben megrendezett Zsolozsma táborról.
Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió a közismert szlogán szerint a lélek hangja, az ima rádiója. Mai beszélgető társammal mi is az imáról, az Egyetemes Egyház imájáról, a Zsolozsmáról, az imaórák liturgiájáról fogunk beszélgetni. Beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy a közelmúltban ért véget a 6. alkalommal megrendezett Gyergyószárhegyi Zsolozsma tábor. Vendégem a mikrofon előtt, akit megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök, Szoliva Gábriel, ferences szerzetes egyházzenész, aki maga is a Zsolozsma tábor egyik szervezője és segítője volt. Isten hozott Gábriel testvére Mária Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Annyit elárulok még a kedves hallgatóknak, hogy régi ismerősök vagyunk, a lelki vezetőm vagy, és ezért a kicsit közvetlenebb hangnem és a tegeződés a beszélgetésünk során. Kezdjük hát a legelején. Kinek az ötlete alapján jött létre 6 évvel ezelőtt a Zsolozsma tábor, és miért pont Erdélyben?
Novícius koromban ismertem meg Gegő Juliánus ferences testvéremet, aki az Erdély rendtartománynak a tagja. Ő járt egy görög-katolikus szervezésű, egyébként mai napig is megrendezett Zsolozsma táborba, és ott benne született meg az az ötlet, hogy ezt a görög módon megszervezett tábort, ezt a mi hagyományunkból is, a latin hagyományból is meg lehetne csinálni, és mivel, hogy ő indította útjára ezt a kezdeményezést, ezért helyszínül erdélyi kolostorokban gondolkodott. Megkeresett engem, és én nagy örömmel mondtam igent, hiszen a zsolozsma imádkozása és általában az énekelt imádság az nekem szívügyem, és választottunk is egy helyszínt, ami idestova most már a 7. éve, nagyon kiválónak bizonyul, nagyon jól bevált, ez a Gyergyószárhegyi kolostorunk, nem mellékesen Kályoni Jánosnak, a híres ferences, 17. századi ferences egyházzenésznek a nyughelye, tehát valahogy a hely szelleme az előkészítette ennek a tábornak a rendkívüli jó atmoszféráját.
Kik jelentkezhettek a Zsolozsma táborba?
Az első években hirdettük plakátokon és internetes csatornákon is a tábornak a lehetőségét, a szemináriumokban is erdélyszerte, de az az igazság, hogy mostantól gyakorlatilag nem szorul hirdetésre a tábor. A rendháznak a befogadó képessége az azért limitált, és az a létszám, amelyet el tudunk szállásolni a rendházban, az gyakorlatilag megtelik magától. Elsősorban imádkozni vágyókat várunk, és ezt a legtágabb értelembe véve, tehát vannak ott egyetemisták, vannak ott fiatalok, vannak ott családos emberek, vannak ott szerzetesek, akik a saját közösségükből jöttek, és szintén gazdagodni vágynak az egyház imájából, tehát nagyon színes a társaság.
Milyen céllal szerveződött a tábor?
Egy kaland a célja tulajdonképpen az egésznek. Arra vállalkozunk ez alatt a 3,5 nap alatt, csütörtök estétől vasárnap délig, hogy az egyház imáját a maga teljességében imádkozzuk el, énekelt formában. Ez azt jelenti, hogy naponta 7 imaórát végzünk el, és ebbe beletartozik egy éjszakai imaóra is, éjszaka 2-kor. Ezzel átszőjük imádsággal, szőjük át a teljes napot, vagy ezeket a napokat, amiket ott együtt töltünk, és próbálunk ebből gazdagodni, próbálunk a zsoltárok világából újabb tapasztalatokat szerezni, és az Úristennek a hangját, a nekünk szóló személyes hangját meghallani.
Azt mondtad, hogy éneklitek a zsolozsmát. El tudom képzelni, hogy egy olyan hozzáértőnek, szakértőnek, mint amilyen te vagy, borzalmas lehet, hogyha valaki rosszul vagy hamisan énekel. Kik vannak ebben a táborban? Előfordulhat ilyesmi?
Nos, először is senkit nem szeretnénk elriasztani, tehát aki úgy érzi, hogy nem énekel jól, vagy gyakorlatlan, az is nyugodtan ellátogathat egy ilyen táborban. Az egyházi máját, azt mindenki énekelheti is. Ez a templomainkban is így van, a mindennapokban is így van, ebben a táborban is ehhez tartjuk magunkat. Alapvetően vannak köztünk, meg a táborba érkezők között olyanok, akik hivatásos módon foglalkoznak egyházzenével. Számos erdélyi kántor résztvevője a táborunknak, és van egy szűk stáb, akik Julianus testvérrel együtt, hát a szervezői vagyunk az eseménynek. Konkrétan még két kollégámra gondolok, Farkas Domonkos egyházzenész kollégámra és Göbölösné Gál Eszter egyházzenész kollégámra, így négyen vagyunk a tábornak a szervezői, hát ilyen értelemben szakmailag meg van alapozva, vagy igyekszünk megalapozni a tábort.
Hogy néz ki egy napi program?
Ha szoros értelemben akarnék válaszolni, akkor azt mondom, hogy a napi program az éjszaka kettőkor kezdődik, hiszen a virasztó zsolozsma, a matutinum az, ami az első imaórája a napnak. És aztán azt követően a laudes 7:30, utána gyorsan reggelizünk, utána van egy elmélkedés, ami valamilyen aspektusát emeli ki, vagy a zsolozsmának, vagy általában az imádságnak, majd erről később külön beszélnék. Utána elimádkozzuk a terciát, az első napközi imaórát, azt követően van a szentmisénk, utána van egy óra szünet körülbelül, délben elimádkozzuk a szextát, a második napközi imaórát, utána ebédelünk. Ott van egy nagyobb időszak, amikor hát ha valaki szeretne, akkor nyugodtan le is pihenhet, de alkalma van a táborlakóknak lelki beszélgetést kérni, vagy egyáltalán csak a táborozókkal ismerkedni, tehát valamiféle közösségi tapasztalatot is szerezni. 3 órakor a nónát, a harmadik napközi imaórát imádkozzuk, utána a napi második elmélkedés következik, utána megint egy pici szünet, és este 6-kor van a vesperás, utána a vacsora, és a vacsorát követően pedig az elalvás előtti kompletórium. Ezzel zárul a liturgikus nap.
Ez elég kötött program. Ha jól tudom, második éve gyerekek is részt vehetnek a táborban. Ők ezt hogy tudják teljesíteni? Nem fáradnak el? Részt vesznek ők is minden ima alkalmon?
Nagyobb számú gyermek résztvevő az tavaly volt először. Tavaly előtt is voltak már gyermekek, de azok csak egy kis számban. Az elmúlt évtől kezdve készülünk a gyerekek számára külön programmal. Úgy kell ezt elképzelni, hogy tulajdonképpen két tábor zajlik, amelynek vannak közös pontjai. Nyilván a gyerekek befogadó képessége az egy kicsit kisebb, tehát nyilván nem küldjük őket be minden ilyen imaórára, nem vesznek részt minden imaórán, viszont vannak olyan imaórák, a napközi kis órák például, amelyek kifejezetten az ő előéneklésükkel történik. Tehát vannak olyan részei a liturgikus napnak, amelyeket kifejezetten sajátjuknak érezhetik. Nyilván a szentmisén részt vesznek, az esti zsolozsmán is részt vesznek, és hát meg van engedve, hogy aki szeretne, akár éjszakai zsolozsmán is részt vehet. Az a 2 éves tapasztalatunk, hogy a gyerekek nagyon nagy számban, tehát majdnem 2/3 szívesen fel kell éjszaka, és nagy élmény számukra, hogy éjszaka föl kell jönni a kolostorba, a gyerekek nem ott alusznak, hanem egy sportcsarnokban, ilyen laticeleken, a helyi polgármester úr jóvoltából most kiterjesztettük így a szállás lehetőséget a sportcsarnokkal. Szóval onnan föl zarándokolnak a templomba, ami nem olyan hosszú táv, de hát mégis úgy az éjszaka közepén ez olyan érdekes tapasztalat, és aztán egy gyönyörű szép imádsággal részt vesznek, és utána boldogan visszatérnek és alusznak tovább.
Ez élményben kicsit hasonlíthat az adventi rorát és szentmisére való gyalogláshoz.
Igen, ez pontosan így van, hiszen az éjszaka, meg az a csönd, ami éjszaka tud lenni, az valahogy az embert összeszedetté teszi, kinyitja a szívét az Istennek a jelenlétére. És különösképpen így van ez az erdélyi gyönyörű ég alatt, ahol a gyönyörű természeti környezetben az ember csak fölnéz az égre, és azt látja, hogy itt az Úristen körül öleli őt.
Napközben gyakoroltok is, vagy a táborba jelentkezők már ismerik ezeket a dallamokat?
A gyerekek számára van külön énekpróba, viszonylag nagyobb számban, nagyobb időtartamban. Farkas Domonkos kollégám foglalkozik velük, nagyon ügyesen és nagyon jól ismeri a gyerekek nyelvét, ő maga is szkólavezető, tehát nagy gyakorlata van ebben. De a felnőttek részére is vannak rövid énekpróbák, ezt Göbölös Négál ezt szokta tartani, egy nap két alkalommal, egy-egy imaóra előtt, egy 10 perc, 15 perc, amikor a következő imaóráknak a hát kicsit bonyolultabb vagy nagyobb figyelmet igénylő tételeit áténekeljük, hogy aztán amikor már a tényleges imádság történik, akkor mindenki ismerősként üdvözölhesse azokat a dallamokat és szövegeket, amik előkerülnek.
Hogy gondolod Szent Ágoston szavai? Igazak itt is, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik?
A tapasztalat azt mutatja, és ezt a visszajelzésekre alapozom ezt az állításomat, hogy nagyon is igaz. Ugye egész pontosan Szent Ágoston úgy fogalmaz, hogy aki jól énekel, az kétszeresen imádkozik. Itt a táborlakók nagyon jól énekelnek, és a jót azt nem egyfajta ilyen, nem tudom, művészeti kvalitásba kell keresni, hanem azt, hogy nyílt szívvel az Isten számára és önmaguk számára adnak ki hangot, az Úristen dicséretét éneklik, és ebből adódóan jól énekelnek, és ez a szívük mélyéig hatol. A tábornak a végén, a vasárnap délelőtt során mindig szoktunk egy olyan alkalmat szervezni, ahol összehívjuk a táborlakókat, és megkérjük, hogy mindenki a legfontosabb élményét, vagy egyáltalán ami elmondható abból, azt ossza meg a többiekkel, hogy lássuk, tudjuk egymásról, hogy kinek mit jelentett ez a tábor. Nyilván egy részéről nem is lehet beszélni, vagy egy részéről nem akarnak beszélni a táborlakók, mert annyira személyes Isten kapcsolatukat érintő élmény, de azért amit megfogalmaznak, abban mindig előkerül. Ez az igazság, hogy az énekelt zsolozsma nagyon segítette őket ahhoz, hogy összeszedetté váljanak, hogy a világ zajától, meg az aktuális életüknek a nehézségeitől kicsit távolságot tudjanak venni, és megnyíljanak arra, hogy az Isten hangját meghallják.
A zsolozsmázás része a zsoltárok éneklése is. Én idős ember lévén töredelmesen bevallom, hogy most is van olyan része egy-egy zsoltárnak, amit nem értek. Hogy voltak ezzel a gyerekek?
Hát erről a gyerekeket kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy alapvetően a felnőttek sem értik, sőt, hát a nem tudom én teológiai tanulmányokat végzett testvérek sem értik minden részét kimerítő módon. Általában a Szentírást nem értjük kimerítő módon, hála Istennek. Tehát van hova tovább fejlődnünk, van mélyebb értelmet, további jelentéstartalmat megértenünk. Nem beszélve arról, hogyha valamilyen részét megértettünk, akár egy zsoltárnak, akár más szentírási szakasznak, az élethelyzetünk idővel változik, az életlátásunk változik, a vágyaink, a nehézségeink, az örömeink változnak, és lehet, hogy ugyanaz a sor később életszakaszban mást jelent, vagy másfajta jelentést is magára von. Ilyen módon hát kimeríthetetlen gazdagságot jelent a zsoltároknak a világa, és azt gondolom, hogy egy gyerek is képes abból valamit megcsípni, valami eljuthat hozzá. Nyilván a gyerekek esetében azért főképp ilyen praktikus dolgok is belejátszanak az ő élményeikbe, nevezetesen az, hogy ki kell állni előénekelni, vagy hogy ez a zsoltártónust éppen hogyan kell énekelni, melyik résznél kell hajlítani, hol nem kell hajlítani, stb. Tehát nyilván ilyen dolgok is benne vannak, de ez azért úgy van, hogy ez egy csatorna, amin keresztül az Istennek a szava, már pedig hisszük, hogy a zsoltárok az Istennek a szava, emberi szó, ami Istennek szól, de ihletett szó, az valahogy utat talál a szívnek a mélyére, és ez alól a gyerekek sem kivételek.
Az ő szolgálójának adás mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek.
Gábriel testvér, te egyházzenész vagy. Mit jelentett számodra ez a tábor?
Egy mélyvizes ugrást, talán azt mondhatnám leginkább. Nyilván a szerzetes életemben is hát nagyon sokat zsolozsmázunk, mert ez az életünknek a része, mindennapjainknak a része. De ennyi imaórát nem mondunk közösen a testvérekkel sem, mert hát vannak másféle feladataink. Itt a zsolozsma táborban az a különös helyzet adódik, hogy minden praktikus feladatot kikapcsolunk. Egy lelki gyakorlatot végzünk végső soron, amelyben semmi más nem számít, csak az, hogy imádkozzunk. Tehát ilyen szempontból itt nincs különbség, hogy valaki szervező vagy résztvevő, ugyanúgy hát az Úristennek a közelségét tapasztalja, tapasztalom meg én is. És hát nyilvánvalóan az is nagy élmény, hogy mondjuk sokan énekeljük a zsolozsmát, és nagyon szép orgona kíséretek szólnak, tehát hogy valahogy esztétikai élményt is jelent, és ez nem pusztán egy esztéticizmus, amelynek a célja az, hogy legyen szép, hanem a szépségnek a célja benne az, hogy valahogy az Istenből mutasson meg valamit. És ez velünk is megtörténik szervezőkkel, és ezért nagyon hálások vagyunk mi is. Különösképpen Göbölösné Gál Eszter kolléganőm, aki egyébként református és nagy lelkesedéssel vesz részt ezeken a táborokon, szokta mondani, hogy most már csak 2 hét, már csak 1 hét, hogy mehetünk, mert annyira várja ezeket az alkalmakat, és hát mi is hasonlóképpen vagyunk, tehát itt mindenki ajándékozott.
Ha visszagondolsz az elmúlt 6 évre, akkor mi volt a legemlékezetesebb, ami veled történt a táborozások alatt?
Hát a legemlékezetesebb, amire így nagyon-nagyon emlékszem, az egy olyan alkalom volt, amikor autóval mentünk a stábbal kifelé a táborba, és lerobbant az autónk. És hát nagyon komolyan lerobbant, mert így javíthatatlanná vált, és ott voltunk, hogy most akkor lesz tábor, vagy nem. Kell-e ez a tábor, vagy nem? Haza kell jönnünk valahogy, és akkor elmarad minden, vagy pedig az Úristen megoldja azt, hogy itt kell, hogy legyen tábor. És gyönyörű tapasztalat volt, mert előbb egy református család, aztán a Dévai Ferences testvérek, aztán a Csíkszeredai Ferences testvérek kézről kézre adtak minket, és végül egy helyi mentős hölgy, aki mentőben szokott vezetni, ő volt az, aki elvitt minket az utolsó szakaszon. Szóval ténylegesen az történt, hogy kézről kézre adtak minket, és odaértünk a táborra pont a nyitó szentmise előtti percekben, tehát már beharangozó volt, és mi akkor szálltunk ki, és akkor intettünk, hogy várjatok, és megvártak. Szóval az egy olyan élmény volt, hogy az Isten akarja ezt a tábort, akarja azt, hogy itt összejöjjünk az ő nevében, és hogy dicsérjük őt azon a módon, ahogy az egyház hagyománya ezt elénk adja.
Hasonló oka van annak, hogy az elmúlt évben megszervezted ennek a tábornak a téli változatát is, és azt már itthon?
Egész pontosan Sümegen volt maga a tábor, ez a téli tábor. Valami hasonló oka volt ennek, igen. Az ottani rendház nagyon alkalmas arra, hogy hasonló tábort szervezzünk ott is. A cél az volt a téli táborunk és a magyarországi téli táborunk esetében, hogy azokat az egyetemistákat, akik vagy a mi kollégiumainkban, intézményeinkben tanulnak és vagy laknak, vagy egyáltalán csak érdeklődők a téma iránt, számukra lehetőséget biztosítsunk arra, hogy egy hasonló programban részt vegyenek. Nem titkolt szándékkal a hivatásgondozás, mint cél is ott lebegett a szemünk előtt, hiszen fontos az, hogy azok a fiatalok, akik valahogy a szívükben azt a gondolatot őrzik, hogy talán az Úristen az ő szorosabb követésére ezen a különös módon, hogy szerzetesség hívja őket, azok számára lehessen egy találkozási helyszín, ahol természetesen imádság történik, és annak az imádságnak a segítségével léphetnek előbbre saját hivatásuk felismerésében.
Van olyan élmény, vagy tudsz olyasmiről, hogy a résztvevők életében valamilyen változást hozott ez a tábor?
A téli táborra gondolsz?
Nem csak a télire gondolok.
A visszajelzések, amit említettem, hogy ott a nyári táborunkban a végén ilyen visszajelzéseket szoktunk kérni, hát abból egyértelműen az derül ki, hogy a hitük mélyüléséhez, az imádság lehetőségéhez jutottak az ott lévők. Tehát sokszor a mai modern embernek az a baja, hogy annyi mindent csinálunk, szét vagyunk szakítva, gondok és nehézségek között egyik teendőtől a másikig vergődünk a mindennapi életben, és ha annak van egy lehetősége, hogy ebből ki lehet szakadni, és az Istenhez lehet közel kerülni, az ő hangját lehet hallani, és nem csak úgy általában, hanem a nekem szóló személyes hangját meg lehet hallani, az változást indít el az ember életében. Tehát szerzetes nővérek, családos emberek számtalanszor megfogalmazták ezt, hogy bizonyos kérdéseikre választ kaptak. Azt elfelejtettem mondani, hogy a Zsolozsma tábornak része az is, hogy amikor se nem előadás, se nem Szentmise vagy Zsolozsma foglalja le a templomot, hanem szabad lenne tulajdonképpen a templom, akkor egy beosztás szerint ilyen negyed órás, 20 perces szakaszokban folyamatosan imádkozzuk a zsoltárokat egy-egy táborlakó a templom közepén, és ez éjszaka is, és nappal is van. Tehát ha valaki beülne a templomba, akkor azt tapasztalná, hogy folyamatos imádság van. Most ezek a folyamatos zsoltározásnak az alkalmai különösen is izgalmasak, hiszen a zsoltáros könyvet folyamatosan forgatjuk, és haladunk benne előre. Tehát az, hogy az én időpontomra, amikor föliratkoztam a papíron, éppen milyen zsoltár fog sorra kerülni, azt nem lehet előre tudni. És erről is nagyon sokszor beszámolnak a táborlakók, hogy valami olyasféle zsoltár jutott számukra, amely választ adott a kérdéseikre. Tehát, hogy az Úristennél nyilván bele van kombinálva mindez a dolog, hogy kihez milyen zsoltár fog jutni. A téli táborunkból pedig azt elárulhatom, hogy ősszel az egyik jelöltünk, aki elkezdi a jelöltséget itt a Margit körúti rendházunkban, ővel ott találkoztam én is először, és utána keresett meg azzal a kéréssel, hogy ő szeretne a ferences szerzetesi útra lépni.
Jé, ez nagyon szép. Ugye említetted azt, hogy azok az emberek, akik elmennek ebbe a táborba, kiszakadnak a saját életükből, és mennyire Isten közelbe tudnak kerülni. Hogy gondolod, hogy a táborlakók, akik hazatérnek, azok majd valamilyen formában otthon is folytatják ezt az ima formát?
Ez remek kérdés. Többen megfogalmazták ezt a vágyukat, hogy az egyházközségükben a zsolozsma tábor tapasztalatai nyomán elkezdik majd a közös imádságot, közös zsolozsma imádságot. Az egyháznak a hivatalos, nyilvános imádsága a zsolozsma, de ettől függetlenül ezt magánimádságként egyedül is lehet végezni, de nyilván van egy többlete annak, ha közösségben végezzük. Ugye Jézus azt mondja, hogy ha ketten-hárman összejönnek az ő nevében, ő jelen van ott, és különösképpen jelen van ott az egyház közösségeként az egyháznak a saját imáját imádkozzuk. Tehát ez a vágy, ez nagyon sokakban felmerül, és tudunk is arról, hogy ebben előre haladtak, vagy kezdeményezések történtek. Sokaknak az is segítség egyébként, hogy kapnak egy modellt, egy mintát arra, hogy hogyan kezdjék el a saját környezetükben, vagy akár saját magukban a zsolozsmának az imádkozását. Azok a táborlakók, akiket milyen érintett ez az imádságos forma, azok a szívükbe ezt nagyon mélyre elrejtik, vagy elraktározzák, és nagyon várják a következőt. Azért a visszajelzésében az is mindig megfogalmazásra kerül, hogy én már annyira várom, hogy mikor lesz a következő, és hogy a Jóisten segítse a szervezőket, kérik ők, hogy sikerüljön a következő évben is megszervezni, és jöhessünk, mert hogy fontos lelki muníciót, táplálékot jelent számukra.
Adja Isten, hogy így legyen. Én most a beszélgetésünk zárásaként a Jóisten áldását kérem az életedre, munkásságodra és a szolgálataidra. Szívből kívánom, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig legyenek zsolozsma táborok Magyarország területén is, és ne csak egy helyszínen.
Hát nagyon szépen köszönjük az imádságot is, meg a jó kívánságokat is. Egy vicces mozzanat jut eszembe. Tehát Julianus testvér kezdettől fogva szorgalmazta azt, hogy az előadások között az egyik, az konkrétan egy zsoltárhoz szóljon. Tehát beszélünk általában a zsolozsmáról, általában az imádságról, általában egy imaóráról és egy zsoltárról. Na most azt mondta erre valamelyik kollégám, már nem is emlékszem, hogy pontosan ki, de azóta ez egy ilyen szállóigévé vált, hogy van 150 zsoltár, amíg végig nem érünk a 150 zsoltán, addig mindig lehet zsolozsma tábort szervezni, úgyhogy reménykedünk, hogy ez a kezdeményezés tovább fog menni, és még a mi életünkön túl is talál.
Legyen így, és akkor 150 évre biztosított a zsolozsma táborok léte. A záró gondolat pedig, amellyel elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól, legyen egy táborlakó, nevezetesen Tarzícia nővér tapasztalata, amelyet így fogalmazott meg. Nagyon felemelő, ahogy száll a szép éneklés. Ennek igazán megadja magát az ember. Megadja és hagyja, hogy fölemelje és repítse. Repítse valami olyan helyre, ahová legtöbbször csak a vágyaiban tud szárnyalni. Az isteni fölség színe elé. Kedves Gábriel testvér, köszönöm, hogy a szavak szárnyán elvittél minket a zsolozsma táborba. Köszönöm, hogy megosztottad velünk az élményeidet, és nagyon köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen, én is nagyon köszönök.
Csegezi Mária beszélgetését hallhatták Szoliva Gábriel ferences szerzetessel a nemrégiben megrendezett Zsolozsma táborról. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában.